Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen.
Mi segítségünk jöjjön az Úrtól, a mi Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét, amint szól hozzánk Pál apostolnak a Timóteushoz írott első leveléből, a harmadik rész első 12 verséből. Isten igéjét nyitott szívvel hallgassa a gyülekezet. Igaz beszéd ez, ha valaki püspökségre törekszik, jó munkát kíván. Szükséges tehát, hogy a püspök legyen fethetetlen, egyfeleségű férfi, megfontolt, józan, tisztességes, vendégszerető, tanításra alkalmas, nem részeges, nem kötekedő, hanem megértő, a viszálykodást kerülő, nem pénzsóvár. Olyan, aki a maga házanépét jól vezeti, gyermekeit engedelmességben és teljes tisztességben neveli. Mert ha valaki a maga házanépét nem tudja vezetni, hogyan fog gondot viselni az Isten egyházára? Ne újonnan megtért ember legyen, nehogy felfúvalkodva az ördöggel azonos ítélet alá essék. Szükséges, hogy a kívülállóknak is jó véleményük legyen róla, nehogy gyalázatba és az ördög csapdájába essék. Ugyanígy a diakónusok is tiszteletre méltók legyenek, nem kétszínűek, nem mértéktelen borivás rabjai, hanem nem haszonlesők, hanem olyanok, akikben megvan a hit titka, tiszta lelkiismerettel. De ezeket is meg kell vizsgálni előbb, csak akkor szolgáljanak, ha fedhetetlenek. Feleségük is hasonlóan tiszteletre méltó legyen, ne rágalmazó, mértékletes, mindenben hűséges. A diakónusok legyenek egyfeleségű férfiak, akik mind gyermekeiket, mind a maguk házanépét jól vezetik. Mert akik jól szolgálnak, azok szép tisztességet szereznek maguknak, és nagy bátorságot nyernek a Jézus Krisztusba vetett hit hirdetésére. Eddig Istennek írott igéje. Isten szent lelket cselekedje meg, hogy legyünk annak igaz megértői és igaz megcselekvői. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk Istenünk, nagy méltóság számunkra, hogy elhívsz a te szolgálatodba, hogy elhívsz a te kegyelmed és szereteted szerint, hogy téged megismerjünk, a te igazságodban járjunk, téged kövessünk, neked engedelmes gyermekeid legyünk. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, a te szent lelkedért, megújító és megerősítő munkádért. Kérünk a tanításért, Urunk Istenünk, hogy ne csupán olyan igazság legyen az számunkra, amelyet meghallunk és megértünk, hanem olyan igazságá legyen, amelyet megértünk és meg is cselekszünk az életünkben. Látjuk, Urunk Istenünk, az alkalmatlanságunkat, látjuk elesettségünket, látjuk, Urunk Istenünk, elbukásainkat, hitetlenségeinket és kétségeinket, és ezért hozzád kiáltunk, hogy te könyörülj rajtunk, te tégy készé, te tégy alkalmassá, te tégy engedelmessé, és te tégy minket hűségessé a szolgálatban. Urunk Istenünk, megvalljuk azt, hogy bizony oly sokszor ebben a szolgálatban is sokkal inkább a magunk akaratát keressük és kerestük, és sokkal inkább a magunk dicsőségét, mint a tiédet. Bocsáss meg ezt nekünk, Urunk Istenünk. Bocsáss meg nekünk azt, amikor nem építettünk, hanem romboltunk. Amikor nem szerettünk, hanem gyűlölködtünk. Amikor nem testvérekként tekintettünk egymásra, Urunk Istenünk. Bocsáss meg nekünk akkor, Urunk Istenünk, amikor nem rád és a benned való egységre gondoltunk, hanem inkább mindarra, ami elválaszt, és amely különbözővé tesz minket. Teremts bennünk tiszta szívet, és teremts közöttünk egységet a te lelked által. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét, amint szól hozzánk a már felolvasott igerészből, a Timóteushoz írott első levél harmadik részéből a 13. verset olvasom. Mert akik jól szolgálnak, azok szép tisztességet szereznek maguknak, és nagy bátorságot nyernek a Jézus Krisztusban vetett hit hirdetésére. Eddig az írott ige. Kedves testvérem, a mai ige hirdetésünk is, és mai Isten tiszteletünk is folytatása annak a sorozatnak, amelyben a gyülekezetünk egyik nagyon fontos eseményére készülünk, a presbiteri tisztújítása, és amelyben eljárunk. Az igék folyamatosan úgy tanítanak minket, és úgy vezetnek, hogy erre jól felkészülhessünk. Az Isten lelke vezetése által legyünk készek ebben. Az elmúlt vasárnap arról szólt hozzánk az igei tanítás, hogy a mi alkalmasságunk Istentől van. Minden szolgálat tekintetében, Isten elhívó kegyelméből, az általa kijelölt célért, a tőle nyert erővel szolgálhatunk igazán. Ma a gyülekezeti szolgálatba állásunkat egy másik oldalról vizsgáljuk meg, Pál Timóteushoz intézett tanítása alapján. És azt mutatjuk, hogy nem csak a presbiteri tisztségre igaz ez, amit itt hallunk és olvasunk, hanem minden szolgálatra, amelyet végzünk, amelybe Isten állított minket. Timóteus fiatalon Krisztus követőjévé vált, és elkezdett Pállal együtt munkálkodni. A legfontosabb, a legszorosabb munkatársává vált. Sokáig dolgoztak együtt. Pál azt a feladatot bízta Timóteusra, hogy egy új gyülekezet élére álljon. Legyen akkori szóhasználat szerint a püspöke ennek a gyülekezetnek. Nem presbiter, hanem püspökké lett, azaz lelkészévé, vezetőjévé ennek a közösségnek. És mindaz, amit róla ír, az ő püspökségéről, az ő gyülekezet vezető szolgálatáról, és mindaz, amit a diakónusokról ír az apostol, az egyformán igaz minden szolgálatba állóra. Fontos, hogy a gyülekezet vezetője az Istennek tetsző életet éljen, és az igazságot hirdesse Jézus Krisztusról. Újra és újra erről tanít Pál. Milyen elvárásokat támaszt ő a gyülekezet vezetőjével szemben? Legyen fedhetetlen, egyfeleségű férfi, megfontolt, józan, tisztességes, vendégszerető, tanításra alkalmas. Nem részeges, nem erőszakos, hanem megértő. A viszálykodást kerülő, nem pénzsóvár, olyan, aki a maga háza népét jól vezeti, gyermekeit engedelmességben és teljes tisztességben neveli, ne újonnan megtért legyen, nem kétszínű, olyan, akiben megvan a hit, titka, tiszta lelkiismerettel. És még csak nem is a szolgálatba állókról beszél, hanem azt is mondja, feleségük és gyermekeik is ilyenek legyenek ezeknek az embereknek. Nagyon hasonló elvárások fogalmazódnak meg, szinte szó szerint hallhattuk már ezt a tanítást a Titushoz írott levélben a presbiterekre nézve, amelyet a múlt vasárnap olvastunk lekcióként. Akkor, ahogyan említettem, az lett a tanítás központi üzenete, hogy a mi alkalmasságunk Istentől van. Nem szeretném azonban, ha ebből azt szűrnénk le, hogy erre a hosszú és szigorú feltételrendszerre, amelyet ma is olvastunk, semmi szükség. A fő dolog azonban, hogy csak egészséges hitűeket és szent életűeket szabad megválasztani. Olyanokat, akik ellen semmi olyasmit sem lehet felhozni, ami megfosztaná őket tekintélyüktől, és szégyent hozna szolgálatukra. Így tanít, és így foglalja mindezt össze Kálvin János az institúcióban. De ki is tudna mindennek tökéletesen megfelelni? Ha csak az említett felsorolás szerint választanánk, és szolgálhatnának lelkipásztorok, vagy gondnokok, vagy presbiterek, akkor nem találnánk senkit. Ki az, aki meg tud felelni például annak a feltételnek, hogy teljesen fedhetetlen az élete? És ha így látjuk ezt az egészet, akkor mondhatjuk-e mindenre azt, hogy lehetetlen teljesíteni? Nincs olyan ember, aki ennek mindnek megfelel. Ezért tekintsük ezt komolytalan elvárásnak is, ne is akarjuk áltatni magunkat, ne is figyeljünk rá, hagyjuk figyelmen kívül, úgysem találunk ilyen embert, ne is keressünk ilyen embert. Mondhatjuk-e azt, hogy ez nem számít? Isten igéje, akár itt a Timóteusi levélben, akár a Tituszhoz írt levélben, Pál apostol figyelmeztetése és mindez a felsorolás éppen arra hívja fel a figyelmünket, és éppen arra emlékeztet bennünket, hogy nem gondolhatjuk ezt, azt, hogy mindez semmit sem számít. Nem gondolhatjuk azt, hogy nem számít semmit, mert nincs olyan, aki fedhetetlen, nincs olyan, aki igazán megfontolt, nincs olyan, ahogyan Calvin fogalmaz, aki szent életű, aki teljes szentségben él. Ha ezt mondjuk, akkor Isten a világban és bennünk végzett munkáját és akaratát becsülnénk le. Ha azt mondanánk, hogy nincs ilyen ember, akkor nem vennénk komolyan, hogy mit tesz Isten az életünkben, és mit akar, és mit tud elvégezni bennünk az ő lelke által. Mit tesz Isten az életünkben? Kegyelmes szeretetével bűnbocsánatot ad mindannyiunknak. Megvált minket az ő fiában, Jézus Krisztusban. Azaz megigazít. Krisztusban és Krisztusért igaznak nyilvánít minket. Ez egy pontszerű, egy egyszeri történése az életünknek, az üdv történetnek, Jézus Krisztus megváltásában és kereszt halálában, és amikor mi mindezt az életünkre nézve elfogadjuk, ahogyan szoktuk mondani, a megtérésünknek, az életünk egyik pontszerű eseménye. De Isten nem folytatja a munkáját. Isten megállít, igaznak nyilvánít minket az ő fiáért, és azt mondja, hogy most már minden rendben van az életünkben, és rendben lesz a világban. Nem így gondol ránk, és nem így számít ránk ebben a világban. Éppen ezért választ minket minden alkalmatlanságunk ellenére, és tesz alkalmassá ebben, hogy neki szolgáljunk, hogy neki éljünk. Folytatja az ő munkáját, és a megigazítást követi az ő megszentelő munkája. Míg a megigazítás, hogy Krisztusban igaznak nyilvánít minket, egy egyszeri és talán pontszerű dolog az életünkben, addig a megszentelő munkája, amelyet végez bennünk, az folyamatosan zajlik, az ma is történik. Azért hív ide minket, hogy erről tanuljunk, hogy ebben megerősödjünk, hogy ebben megújuljunk, hogy ezt ennek alázattal alávessük magunkat. Megigazulás és megszentelődés kérdése szorosan összefügg, és elválaszthatatlanná is válik egymástól, mert az első után jön a következő lépés, Isten tovább lép velünk és bennünk az életünkben az ő szent lelke munkájával. Folytatja mindazt, amit elkezdett, hogy majd tökéletessé tegye, és bevégezze azt a Krisztus Jézus napjára. Megigazulás és megszentelődés kérdése. Nem válik el egymástól, mégis különbséget tehetünk közöttük. Lássunk ebből most néhányat. A megigazulás az, ahogyan már említettük, amikor egy ember igaznak számítatik valaki más miatt, esetünkben Jézus Krisztus miatt. A megszentelődés az, amikor Isten valakit bensejében igazzá tesz, de ennek a mértéke igencsak változó lehet az életünkben, és ebben lehet növekedni, ebben lehet elmélyülni. A megigazulásban kapott igazság nem a mi emberi igazságunk, hanem a mi nagy közben járó Krisztusunk örökkévaló és tökéletes igazsága, mely nekünk tulajdonítatik, és hitáltal a miénk lesz. A megszentelődésben a mi igazságunkról van szó, melyet megkapunk, vagy a Szentlélek kimunkál bennünk, de abban mégis ott van sok erőtlenségünk és tökéletlenségünk, sok emberi elbukásunk. A megigazulásban nincs helye a mi emberi cselekedeteinknek. A Krisztusban való egyszerű hit az, amire szükségünk van hozzá, hogy Jézus Krisztus, ami megváltunk. A megszentelődésben nagy jelentősége van a mi emberi cselekedeteinknek is. Isten arra szólít fel, hogy harcoljunk önmagunkkal szemben, harcoljunk meg önmagunk emberi gyengeségeivel, legyünk éberek, figyeljünk rá folyamatosan. Isten arra szólít fel minket, hogy imádkozzunk, hogy kérjük az ő segítségét. Isten arra szólít fel minket, hogy küzdjünk, hogy fáradozzunk az ő munkatársaiként. A megigazulás befejezett és tökéletes munka. Abba az ember abban a pillanatban tökéletesen megigazul, amely pillanatban övé lesz a hit ajándéka, amelyben hitáltal elfogadja Isten megváltott gyermeke. A megszentelődés ezzel szemben egy befejezetlen munkája az Isten lelkének. Csak akkor lesz tökéletes, amikor a mennybe érünk, amikor az Isten országának leszünk tagjai. A megigazulásban lehetetlen a növekedés vagy a fejlődés. Az ember ugyanannyira megigazult akkor, amikor először hittel a Krisztushoz jön, mint később az örökké valóságban lesz. Mert ez az igazság a Krisztus tökéletes igazsága. A megszentelődés ellenben egy fokozatos munka, egy fokozatos lehetséges növekedés az életünkben, az előrehaladás, az elmélyülés az Istennel való közösségben, a neki való engedelmességben és a hűségben, a kitartásban. A megigazulás különösen a mi személyünkre vonatkozik, Isten előtti helyzetünkre, illetve a bűneink büntetése alóli szabadulásra. A megszentelődés nem annyira a személyünkről, mint a természetünkről szól. A szívünk erkölcsi megújulása, a jóra való hajlandóságunk, az abban való engedelmességünk, a tanítás felismerése, elfogadása és megcselekvése az életünkben. A megigazulás a jogot és a bátorságot adja meg arra, hogy bemenjünk a mennyek országába. A megszentelődés a mennyre való alkalmasságot adja meg nekünk, és arra készít, hogy élvezzük majd, amikor ott fogunk lakni. A megigazulás jogot ad nekünk erre, a megszentelődés pedig utat mutatja nem csak nekünk, hanem sokkal inkább másoknak is, hogy az Isten igéje élő és ható, él és hat az életünkben. Megváltoztat, átformál, amelynek nem csak benső jelei vannak, ami bizonyosságunk az örök életre nézve, hanem külső jelei is, amely kedvesek nem csak az Istennek, hanem az embereknek is, mindazoknak, akiket ránk bíz az Úr. A megigazulás Isten rólunk szóló cselekedete tehát, mely nem is biztos, hogy észrevehető mások számára. Egy lelki közösség, egy láthatatlan közösségünk az Istennel, az Isten ránk kimondott igen és szerető szava. A megszentelődés azonban Isten munkája bennünk, és annak már külső megnyilvánulása is kellenek, hogy legyenek. És a megszentelődés a mi igen szavunk az Isten szeretetére, a mi igen válaszunk, amely már nem csak szó, hanem tett, cselekedet és az egész élet a részünkről. A nagy teológusok így foglalják össze a megigazulás és a megszentelődés közötti különbségeket, amely, amint láthatjuk, nem is különbség, hanem a keresztény élet teljessége. Valaminek a kezdete, az alkalmassá tétel, ami alkalmasságunk az Istentől van, ami megigazításunkban, hogy Isten igaznak nyilvánít minket. És valaminek a véghez vitele, a mindennapi életben való megjelenése, amelyben azt látjuk, hogy az Isten lelke tovább munkálkodik az életünkben, és ennek a munkálkodásnak minden szempontból haszna, jele, öröme és boldogsága van. Alkalmasságunk Istentől van, mert Isten, csak Isten kegyelme tehet minket igazzá, és ezt ő meg is tette, mert ő igaz, és igazzá teszi azt is, aki Jézus Krisztusban hisz, szól a római levél. Mert ő igaz, és igazzá teszi mindazt, aki Jézus Krisztusban hisz. Ugyanakkor a lélek megszentelő munkája által az engedelmességre hív mindnyájunkat. Napról napra, újra és újra gyakorolnunk kell magunkat ebben, hogy engedelmesek legyünk. Mit fedezünk fel ebből egymásban? Mit tudunk ebből szolgálatunkban felmutatni? Vagy éppen ezzel szolgálni? Ez az, amire az apostol hívja Timóteust, és hívja mindazokat, akik az Isten szolgálatába állnak, hogy így vizsgálják önmagukat, és azt mondja, így vizsgálják egymást is, a gyümölcsöket, amelyek az életükben megjelennek. Van-e bennem, van-e a körülöttem szolgálókban fethetetlenség, megfontoltság, józanság, van-e benne tanításra alkalmas élet, nem részeges és megértő, viszálykodást kerülő, nem pénzsóvár, olyan, aki a maga házanépét is jól vezeti, olyan, aki gyermekeit engedelmességben és teljes tisztességben neveli. Olyan, aki nem kétszínű, akiben megvan a hit titka, tiszta lelkiismerettel. Olyan, akiben megvan a megigazított életnek biztos tudata, az üdvbizonyossága, és olyan, akiben megvan a lélek munkájának engedelmessége, és annak gyümölcse is. Mert akik így és jól szolgálnak, azok szép tisztességet szereznek maguknak, és nagy bátorságot nyernek a Jézus Krisztusba vetett hit hirdetésére. Szép tisztességet szereznek maguknak. A régi diakonisszák, ahogyan diakonusokról is ír itt az apostol, azt mondták, hogy az a jutalmam, hogy tehetem. Az a jutalmam, hogy szolgálhatok az Istennek. Az a jutalmam, hogy az örökkévaló, a mindenható, a világ királya hívott el engem az ő szolgálatába, és hogy én neki engedelmeskedhetem. Ez a szép tisztesség. Ez az, amelyet az hívő ember alázattal és az Isten dicsőségére szentelt élettel ajánl az Istennek, ahogyan Calvin fogalmazott, szívemet égő áldozatul. Az Úrnak szentelem. Szép tisztességet szereznek maguknak, és nagy bátorságot nyernek a Jézus Krisztusba vetett hit hirdetésére. Nagy bátorságot, mert ez az alkalmasság Istentől jön, és napról napra Isten újítja meg és készteti az embert, hogy tudjon odafigyelni önmagára, hogy tudjon gátat szabni saját akaratának, saját szándékának, hogy tudjon és képessé váljon hűséggel szolgálni, fethetetlenségben, megfontoltságban, józanságban, tisztességben, egymást szerető életben. Isten így akar minket nevelni, és így akar Isten minket mások számára például adni, és így akarja az Isten az életünket olyan kedves gyümölcsként másoknak adni, amely mások életét is felüdíti, Istenhez vezeti. Pál így tanítja Timóteust, hogy így keresse a szolgálatba állókat. És nem mondhatjuk azt, hogy mindez nem számít. Nem mondhatjuk azt Isten előtti felelősségünkkel sem, hogy nem számít, hogy miről szólnak a szavaink, és miről szólnak a cselekedeteink, mert ha ezt mondanánk, az Isten lelkének munkáját törnénk le. Az Isten lelkének munkáját semmisítenénk, rombolnánk le. Isten áldja meg az életünket, vezessen ebben, újítson meg minket az ő lelke által, hogy így szolgálassunk neki és egymásnak örömmel, háladással. Amen. Helyünket elfoglalva, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk Istenünk, igéd tükrébe beletekintve, megvalljuk előtted, hogy bizony sokszor a mi életünk nem arról tanúskodik, hogy neked szolgálunk, hogy méltók vagyunk arra, amit a te hatalmad, a te erőd, a te szentséged jelent ebben a világban, vagy arra, amit te akarsz megjeleníteni általunk. Bocsáss meg nekünk, Urunk Istenünk, hogyha mindaz a mérték, mindaz a rend, amelyet te akarsz kimunkálni bennünk, ezt mi nem tudjuk, és nem akarjuk elfogadni az életünkben. Nem tudunk sem fedhetetlenek lenni, sem igazán megfontoltak, sem józanok, sem tanításra alkalmasak. Nem tudjuk egymást igazán tiszta szívből szeretni, elfogadni, a másik javát keresni, önmagunkat megalázni, a te dicsőségedre mutatni. Bocsáss meg nekünk ezért, Urunk Istenünk, és bocsáss meg, hogy mindez a hitetlenségünk, az önzésünk, az önmagunkra való mutatás, a saját akaratunk keresése és cselekvése okán van így. Pedig, Urunk Istenünk, te szólítasz minket, pedig te megigazítasz minket fiadban, Jézus Krisztusban. Napról napra ebből a szeretetből élhetünk. És így lehet a miénk az örök életnek reménysége. Pedig te hittel akarsz megajándékozni minket. És a hitben a te akaratodnak megismerésével, és azzal a bizalommal, hogy bátran kövessünk téged, rád tekintsünk, neked éljünk. Pedig, Urunk Istenünk, te küldöd a te szent lelkedet ma is és most is, hogy a te szent lelked által megszentelj minket, hogy elvégezd a te munkádat bennünk, hogy egészen rád bízzuk magunkat, és hogy engedjük, hogy mindaz legyen jó, amely szerinted is jó. És engedjük az életünket, Urunk Istenünk, hogy az legyen a cél, ahova te akarsz eljuttatni minket, hogy úgy lehessünk eszközök, ahogyan te akarsz használni minket. Bocsáss meg, Urunk Istenünk, ha mi ezt nem látjuk, vagy nem akarjuk belátni. Bocsáss meg nekünk, Urunk Istenünk, ha nincs meg bennünk sem engedelmesség, sem hűség, sem kitartás. De állunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, hogy te ma is itt vagy. A te ígédben szólsz hozzánk és tanítasz. És figyelmeztetsz, hogy mindez nagyon is fontos. Fontosak az életünk gyümölcsei. Nem csak önmagunknak, nem csak azért, hogy a mi megszentelődésünk, Urunk Istenünk, teljessé lehessen, hanem azért, mert ezek olyan gyümölcsök lehetnek ebben a világban, amelyek által jobb és boldogabb lehet emberek élete, amely által a te dicsőséged ragyoghat fel, és rád mutathatunk. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, most újra, immáron sokadszor is alázattal, nevelj minket, taníts és vezess. Formálj újjá, szűj újjá, ne csak megigazíts, de meg is szentelj a te lelked által. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, lehessen a mi életünk jó föld, s a te igéd jó földbe hullott mag, amely sok gyümölcsöt terem, sokak örömére. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, így azokért is, akik közé állítottál minket, akik között szolgálhatunk. Kérünk így a mi gyülekezetünkért, a te egyházadért, ezért a világért, amelyben élünk. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, a betegeinkért. Hadd, Urunk, hogy tudjuk őket erősíteni és biztatni. Tudjunk mindenkor a te szabadításodra és kegyelmedre rámutatni. Urunk Istenünk, ha szolgálatba állítasz minket, hadd, hogy tudjunk ott türelemmel, törődéssel, szeretettel forgulódni. És kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, így a gyászoló testvéreinkért. Add, Urunk, hogy a vigasztalás szavait tudjuk hirdetni. Ne csak emberi részvét legyen az ajkunkon, hanem tudjunk szólni úgy, hogy a számukra békességet jelentsen, az rád mutasson az örök életnek urára, rád, akiben újjászületett és újjáteremtődik minden. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, így az elesettekért, a gyengékért, hogy tudjunk ne csak szavakat mondani, hanem tudjunk odalépni melléjük, és tudjuk felemelni őket, és erősíteni. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, így a szegényekért, a menekülőkért, az üldözöttekért. Add, Urunk, hogy ne csak szavakban, de valóban cselekedetekben is, ami adakozó szívünkben, ami befogadó szeretetünkben, állhassunk ott minden ember mellett. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, mindazokért, akik döntenek, akik választanak, mindazokért, Urunk Istenünk, akik irányíthatnak és vezetnek. Könyörgünk értük, Urunk Istenünk, add, hogy a mi életünk is, és a neked való engedelmességünk nekik is példa lehessen, hogy ők is rád figyeljenek, neked engedelmeskedjenek. Döntéseikben és választásaikban a te tanácsaidat kövessék. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, minden szolgálatba állóért, püspökért, lelkipásztorért, gondnokért, presbiterért, diakónusért, mindannyiunkért, akik neked akarunk szolgálni. Add, hogy a te lelked vezessen, és szenteljen meg ebben minket. Amen. Együtt is imádkozzunk Jézustól tanult imádságunkkal. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.